telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A rendkívüli időjárás ellenére is zökkenőmentesen működik a házi segítségnyújtó szolgáltatás, mondta a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára. Fülöp Attila bejegyzésében hangsúlyozta, tavaly az igénylések alapján 77 milliárd forintot fordítottak erre a feladatra, országosan 1410 szolgáltató biztosítja az ellátást. Kifejtette, a szolgáltatás célja, hogy az idősek és egészségügyi állapotuk miatt segítségre szorulók a saját otthonukban kapjanak támogatást. A segítők a gondozási és alapápolási feladatok ellátásában, a személyi higiénia biztosításában, a gyógyszeradagolás és az étkezés segítésében, a bevásárlásban, a gyógyszerkiváltásban és ügyintézésben nyújtanak számukra segítséget, fogalmazott. Az államtitkár kitért arra is, több ezer szociális segítő dolgozik az országban, aki házhoz megy segítséget nyújtani, jellemzően olyan idősekhez, akiknek szükségük van arra, hogy helyettük elvégezze valaki a bevásárlást, vagy házhoz hozza a gyógyszert. Magyarországon 47 településen újítják fel a német ajkúak előzetési emlékműveit, jelentette be Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Nógrád vármegyei Szendehelyen. Soltész Miklós közölte, az államtitkárság felhívására 47 település pályázata érkezett be, a pályázók 56 millió forintot igényeltek, és ezt a pénzt meg is kapják. Az államtitkár elmondta, 1946-ban Nagy Imre kommunista belügyminiszter rendelete alapján kollektív bűnösséggel vádolták meg a magyarországi németeket. Ennek következtében két súlyos atrocitás támadás érte őket, Málenki robotra több mint 60 ezer embert hurcoltak el munkatáborokba, és jó részük nem jöhetett vissza, az előzetés során pedig 200 ezer honfitársunk volt kénytelen elhagyni az országot, amelytől úgy búcsúztak, hogy Isten veled hazám, tette hozzá Soltész Miklós. A kormány 2026-ban is biztosítja a fiatalok számára elérhető támogatásokat, többek között az adómentességet és a lakhatási támogatást, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára. Varga Bajusz Veronika elmondta, ez mintegy 350 ezer fiatalt érint, akik ennek köszönhetően évente átlagosan 1,2 millió forinttal többből gazdálkodhatnak. Továbbá biztosítják a fix 3%-os lakáshitelt az első otthon megszerzéséhez. Ez a biztonságos és kiszámítható konstrukció az elmúlt hónapokban már közel 20 ezer fiatal lakásvásárlását segítette. Emellett igénybe vehető a fiatal munkavállalók lakhatási támogatása. Ennek nyomán a munkáltatók havi legfeljebb 150 ezer forintos támogatást adhatnak a 35 év alatti dolgozóiknak, amit albérletre vagy akár lakáshitel törlesztésre is fel lehet használni, tette hozzá. Sport. Cseh László bekerült a nemzetközi úszóhírességek csarnokába. Az intézmény honlapjának tájékoztatása szerint az idei 11 kitüntetett között ott van a 40 éves magyar klasszis is, aki olimpiákon 4 ezüst és 2 bronzérmet gyűjtött, emellett világ és Európa bajnoknak mondhatja magát, és vegyesúszásban 5 világrekordot állított fel 2021-es visszavonulásáig. A híradás kiemelte, hogy Cseh a nemzetközi versenyeken összesen 74 érmet gyűjtött, 38 aranyat, 19 ezüstöt és 17 bronzot. Végül az időjárásról. Délután hófúvásra kell számítani az északkeleti vármegyékben, vasárnap pedig a Bodrog közben és a Dunántúl középső területein, figyelmeztet a Hungaromet ZRT vészjelzésében. Azt írják, ma késő délután, kora este hideg front érkezik, hatására kezdetben északkeleten, majd a Dunántúlon is egyre nagyobb területen élénk, majd erős, illetve viharoshoz közeli, óránként 50-60 kilométeres, a szélre érzékenyebb területeken ennél erősebb széllökés is előfordulhat, amely hófúvást, északkeleten erősebb hófúvást is okozhat. Az éjszaka folyamán északkeleten fokozatosan mérséklődik a légmozgás, itt várhatóan megszűnik a hófúvás. A meteorológiai szolgálat szombatra másodfokú figyelmeztetést adott ki Borsodabói-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére hófúvás veszélye miatt. A hőmérséklet csúcsértéke mínusz 9 és plusz 1 fok között alakul, a nyugati északnyugati határszélen mérhetünk fagyponthoz közeli, míg kelet-északkelet felé haladva egyre alacsonyabb értékeket. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban tovább folytatjuk Szűcs Gáborral, a villanyautósok.hu munkatársával készült beszélgetésünket, akivel most a megfizethető áru elektromos autókról, az akkumulátorok tartóságáról és a villanyautók szervizelési költségeiről beszélgetünk. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Mi van, hogyha a rendszer védi magát, és nem mutatja ki egy 2020-as akkumulátoros autó, hogy mennyit romlott az akkumulátor kapacitása? Mennyivel kell számolni, hogy egy 5 éves elektromos autó, ha minden nap használták akár szaladgálósnak, hány százalékot veszít a 100%-os tartalmából?
Hatalmas nagy a szúrás a használati módjától függően is.
Igen, ne taxiba gondolkodjunk.
Nem, igazából nem a futásra gondolok, hogy használati mód, hogy mondjuk taxiként rengeteg.
Hanem a 10,000 töltés.
Hanem az, hogy a használati mód, ugye, ami régen több típus volt, ami mondjuk nem hűtötte az akut, ezeknek az akuját az állandó nagy teljesítményű töltéssel lehetett rendesen erodálni, tehát hogy egyszerűen túl melegedett az akku, és az akkumulátorra azt szoktam mondani, hogy olyan, mint mi vagyunk emberek, kibírjuk a mínusz 10 fokot, kibírjuk az 50 fokot, de igazából szobahőmérsékleten érezzük jól magunkat. Ugyanez igaz a töltési szintre. Elég sokáig bírunk koplalni, túléljük, ha bezabálunk, de valójában akkor jó nekünk, ha se nem koplalunk, se nem esszük túl magunkat, és az akkumulátor is ilyen. Az állandó nullára merítést, sőt különösen a üresen tárolást nem tolerálják jól, az állandó 100%-ra töltést és ott tartást, különösen a régebbi akkumulátorok nem tolerálják jól, na meg az extrém hideget, extrém meleget. Onnantól, hogy az akkunak van hőmenedzsmentje, az bizonyos szinten vigyáz magára, tehát eleve jobban, bátrabban megvetünk egy olyan autót, amelyik hűti-fűti az akkumulátorát, mint amelyik nem. A mélykisütés, túltöltés ellen szintén védekeznek szoftveresen, tehát míg a telefonunk akuját sokan azzal tesszük tönkre, hogy este lefekszünk, a éjjeli szekrényen töltőre tesszük, az feltölt, mit tudom én, egy óra alatt, mert megvettük a leggyorsabb töltőt hozzá, sőt lehet, hogy 20 perc alatt, és onnantól egész reggelig 100%-on van az akku, ez nem tesz jót a telefon akujának. Az autók akkumulátorát azért a szoftverek ezt védik, például ilyenek, hogy amikor nekünk azt írja ki a műszerfal, hogy 100%-ra van töltve, az valójában csak 95 vagy 97, nem engedi valós 100%-ra tölteni, de ennek ellenére, ha az 50%-os töltöttség közelében élte le az idejét egy akku, az valószínűleg jobb állapotban van. És ez az, amit így nem tudunk egyértelműen meghatározni, hogy az előző tulajdonos hogy használta ezt az akut. Ezen tud nagyon sokat segíteni egy olyan diagnosztika akkor, hogyha az autó beszédes és elárulja magáról az akku állapotot. Nem minden típusnál van ez így. Van, ahol a gyártó úgy dönt például, hogy egyszerűen nem ad hozzáférést, vagy csak olyan drága szakszervizes eszközöknek, szoftvereknek, amit egy ilyen átlagos autó ellenőrzéssel foglalkozó cég nem vesz meg, esetleg a márkaszerviz, de a márkaszerviz meg vagy kiadja ezt az infót, vagy nem, ez nyilván a cég politikájától függ. Illetve vannak olyan autók, amelyek, ahogy pont mondtam, hogy a valóságban nem töltődik 100%, és vannak olyan típusok, amik ezzel játszanak. Tehát, ha megveszek újként egy autót, és kiírja nekem a műszerfalon, hogy 100%-on van, az a valóságban 90%-on lesz. Majd, ahogy idősödik az akku, ebből a pufferből csipegeti le az autó a degradáció mértékét. Tehát lehet, hogy nekem még 5 évesen is azt fogja kiírni, hogy 100%-os az akku egészségi állapota, viszont valójában ahhoz, hogy 100% megkapjam ugyanazt a hatótávot, ahhoz már nem elég 90-re, hanem mondjuk 97-re kell töltenem a valóságban az akut. Mivel egyre inkább megközelítem az autó akujának valós kapacitását a napi használatban, ha én mindig teletöltöm, innentől egyre fog gyorsulni ez a degradáció, mert hogy egyre kisebb lesz ez a puffer, amit nem ad oda, és a végén úgy fogom tölteni, mint a mobilom, hogy valójában teletöltem, és akkor onnantól gyorsabban fog romlani. Na most, ha egy autó így kozmetikázza az akkumulátor állapotát, ott azért valamivel nehezebb ezt megítélni. Ami miatt én mégsem aggódnám túl ezt a dolgot, hát az egyrészt a garancia, hogy ha rendben van az autó szervizelő élete, itt ugye fontos, hogy legyen mondjuk vezetett szervizkönyve, ne késik ki a előírt kilométer és idő ciklust, amikor szervizbe kell vinni az autót, akkor ugye a legtöbb autóra ilyen 5-8 év, 160-200 000 kilométer akkugarancia vonatkozik. Tehát amíg él ez a garancia, addig úgymond biztonságban érezhetjük magunkat. Az akkura jellemzően jóval hosszabb garanciát adnak a gyártók, mint az autó egyéb alkatrészeire, a többi részére, de bátran bevállalhatják ezt. Ugye gondoljunk bele abba, hogy ma jellemzően az átlagos akkukapacitás 70 kWh, de nem ritkák a 100 vagy fölötte lévő kapacitású autók, míg 10 évvel ezelőtt a jellemző akkukapacitás az ilyen 15-30 kWh volt. Na most, mivel egy 20 kWh-s fogyasztással számolhatunk, ha egy autó régen a teljes akkukapacitással 150 km-t tudott megtenni, ha megtettünk egy 150 km-es utat, az egy ciklus volt az akkumulátornál. Ma a jóval nagyobb akkumulátorral, ha megteszünk egy 150 km-es akut, az még egy negyed ciklus sincs, hiszen többszörösére nőtt. Most már 1000 kilométert kell ahhoz megtennünk, hogy másfél-két ciklust beletegyünk az akuba. És ugye az akku élettartamát az nem a kilométerek befolyásolják, hanem a ciklusszám. Itt bele lehetne menni akukémiákba, de azt lehet mondani ökölszabály alapján, hogy egy ilyen 3000 ciklust az komolyabb degradáció nélkül kibír a legtöbb akkumulátor, az újak más kémiák.
Ezt a rendszer kiírja, hogy hányszor töltötték fel?
Jellemzően igen, a műszerfalra az átlagos használónak nem, de a diagnosztikai alkalmazások azok jellemzően kiírják. Nem is a darabszámot szokták kiírni, hanem hogy mennyi kilovattórát töltöttek bele, és vettek ki az akku élete során, és hát nyilván ezt egyszerű osztásszorzással innentől az akku kapacitásából ki tudjuk számolni a ciklus számot. De a lényeg az, hogy a mai akuknál ahhoz, hogy elérjünk egy komolyabb degradációt, ilyen 500 000 kilométert kellene mennünk, ami azért nem jellemző a legtöbb használt autóra sem. Tehát én úgy gondolom, hogy nem kell túl aggódni az akku degradációt, főleg, hogyha egy fiatalabb, nagyobb akus akkuról van szó. A régi, aprócska akkus 10 éves autóknál ott ez egy izgalmasabb kérdés, de szerencsére azok elég jól adnak magukról információt a diagnosztikának.
Nehéz akkumulátort cserélni? Drága mulatság? Vagy lehet rész akkumulátort cserélni?
Elszigetelt esetekben kell akkumulátort cserélni. Tehát mindenki azt várja, vagy azt kérdi, hogy mennyibe fog kerülni, ha nekem ebben az autóban akut kell cserélnem. Ezzel szemben a gyakorlat az, hogy inkább autót cserélünk, mint akut. Ez így rosszul hangzik, nem kell megijedni. Nem arról van szó, hogy kidobjuk az autót, és veszünk egy másikat, és az megy a bontóba, vagy a szeméttelepre. Arról van szó, hogy továbbadjuk azt az autót olyannak, akinek még elég a hatótáv. Ha nekem volt egy 100 km hatótávú autóm, ami nekem bőségesen elég volt, és azt látom, hogy már ennek lecsökkent tényleg annyira az akkuállapota, hogy 50-60 kilométert tudok egy töltéssel megtenni, és ez nekem kevés, akkor lesz olyan, aki megveszi ezt az autót, nyilván megfelelő áron, mert ő naponta csak 20-at megy, és neki még a 60 is bőségesen elegendő. És én azt mondom, hogy inkább eladom ezt az autót, és ráfizetek 1-2-3 millió forintot egy más típusra, nagyobb akusra, vagy esetleg jobb akkuállapotú autóra, és onnantól én azt használom tovább. Miért? Egyszerűen azért, mert amibe kerülne az akucsere, annál nekem kevesebbet kell ráfizetni egy autó cserére. Ez régebben is megvolt, tehát régebben, ha valaki megvette egy fapados autót 15 évvel ezelőtt, amiben nem volt klíma, és elment a szerelőhöz, hogy mennyire lehetne beleszerelni a klímát az autómba bontottból vagy gyári alkatrészből, akkor általában az volt a válasz, hogy inkább el kell adni, és venni egy olyat, amiben gyárilag benne volt a klíma, mert akkor anyagilag jobban jön ki az ember. Ez nem azt jelenti, hogy nem javíthatók, nem lehetne cserélni az akut, általában pénzügyileg nem indokolt, vagy nem észszerű cserélni az akut. Amire mondom, hogy elszigetelt esetek, előfordulnak ennek főleg a régi akunál, hogy nem megfelelő használat miatt nagyon-nagyon rossz állapotú az aku. Ilyeneket viszont általában nem új akkumulátorra cserélik, hanem mondjuk egy balesetben sérült, gazdasági totálkáros autóból kivett akkumulátort szerelik be erre szakosodott műhelyek. Itt, hogyha a gyárival megegyező, de lényegesen jobb állapotú akut építenek be, akkor hát itt megint nehéz számot mondani, mert van olyan autó, amiben már 1 millió alatt, meg van, amiben 3 millióért lehet a használt piacon akkumulátort találni. De viszonylag nagy a szórás, de ilyen esetben előfordulhat. Ami miatt ez sem túlságosan gyakori, hogy ugye még rengeteg autóra fut, vagy él az akkumulátor garancia, és akkor onnantól a gyártó problémája. lehet javítani az akkumulátorokat úgy is, hogy cellát cserélünk, ugye, mert még a mobiltelefonunkban egy cella van, az autókban több száz, több ezer cella van, attól függően, hogy miből épül fel az adott akkumulátor. Elvben lehetséges a cellacsere. A gyakorlatban a munkadíj az lehet, hogy annyira megdobja azt a műveletet, meg a végeredmény bizonytalansága, hogy nem feltétlenül azt választják ott sem az autósok. Mire gondolok itt, hogy ha az 1000 cellából 8-at ki kell cserélni, akkor valakinek le kell venni az autóról az akut, szét kell szerelni, egyesével kimérni az összes cellát, hogy melyik mit tud, megfelelő donort találni, tehát bontott alkatrészt, az lehetőleg hasonló állapotú legyen, mert rosszabbat nem akarok beletenni, jobbat meg feleslegesen drága lenne beletenni. Utána cellánként mindegyiket azonos feszültségszintre tölteni, így kiegyensúlyozni köztük a feszültséget. A lényeg az, hogy ez olyan munkaidő, amit ha valaki nincs erre affinitása és csinálja meg magának hobbiként, hanem ezt kifizeti munkaórában, akkor nem fogja megérni. Jobban jár, ha a teljes akupakot esetleg cseréli. És egyébként, ami jellemző, beszéltünk a napelemekről, hogy mondjuk egy balesetes autó kis túlzással a baleset helyszínén megveszik napelemes akunak az autóból késő akukat vagy cellákat, ez is jellemző, ez is előfordul.
Érdekes párhuzam a pár évvel ezelőtti beszélgetésünkkel kapcsolatban, hogy akkoriban drágák voltak az elektromos autók, a belső égésű autókkal összehasonlítva, most pedig kiegyenlítődött, és nem tudom, hogy az elektromos autók lettek-e olcsóbbak, vagy a hagyományos hajtású autók lettek drágábbak.
Sajnos az utóbbi inkább a jellemző. Az elektromos autóknál is volt áresés, de ezt részben elvitte a technikai fejlődés, és hát nyilván, ha forintban nézzük, akkor az erős magyar infláció. Tudok egy nagyon jó példát, beszélgettünk a 7,5 milliós legolcsóbb elektromos autóról, a Leap Motor T03-ról, ebben 36 kWh-s akkumulátor van. 10 évvel ezelőtt hasonló méretű, szintén 4 személyes kisautó, Citroen C0, Peugeot, ilyen több néven forgalmazták, ugye a franciáknál ez jellemző, de egyébként egy Mitsubishi típus volt az alap. Abban az autóban 14 vagy 16 kWh-s akku volt, tehát kevesebb, mint fele a Leap Motornak. Akkoriban 9 millió forint körül volt az ára, de ha én ezt inflációval korrigálom, akkor az az autó mostani forintban 15 millióba kerülne. Tehát 2,5-szer nagyobb akuval kapok jelenleg egy fele annyi pénzért egy hasonló méretű autót. Tehát igen, lényegesen olcsóbbak lettek az elektromos autók, ha így nézem. Ha azt hasonlítom, hogy a 10 évvel ezelőtti 9 millió forinthoz képest a mostani 7,5 az nem olyan hatalmas különbség, akkor nem, csak hát ugye sokkal többet kapok a pénzemért, és ha az inflációt is számolom, akkor valójában az a 9, az ma 15-öt érne. Viszont a hagyományos autóknak jelentősen megugrott az ára. Ebben szerintem részben a biztonsági extrák, elvárások, kötelezővé tett funkciók aludasak. Sokan mondják, hogy a kisautó halott, és az EU ölte meg az előírásokkal, szabályokkal. Hát az a helyzet, hogy a gyártók szorult helyzetben vannak, mert ha a kisautóba is bele kell tenni azokat a biztonsági rendszereket, és itt nem csak a légzsákra gondolok, hanem a kamerák, radarok, lidarok, szoftverek, az ütközés megelőző rendszerek, meg tényleg a légzsák is, tehát míg régen légzsák nélküli volt a kisautó, vagy jobb esetben a vezető elé került egy darab légzsák, azóta ma 7-8-12 légzsák minden autóban ott van. Ezeket ki kell fizetni. Nem attól drágább egy nagyobb autó, mert egy méterrel hosszabb és több acél kellett hozzá, hanem a beépített technológiáktól. És ha a kis autóktól is elvárjuk ugyanazt a biztonsági szintet, már pedig elvárjuk, akkor nem lehetnek olcsóbbak a kis autók lényegesen.
Nézzük az elektromos autóknak a fenntartási költségeit egy belső égésű autóval összehasonlítva. Ugye nincs olajcsere, 15 ezer kilométerenként nem kell vinni olajcserére, akkor itt megspórolunk már 30-40 ezer forintot, többet, 50-60, attól függ, milyen márkájú autónk van.
Bólogatok itt, és ezzel zavarba hozom a műsorvezetőt, hogy jól mondja, vagy nem. Jól mondja, de mégsem teljesen. Ugye az a helyzet, hogy annak ellenére, hogy mondjuk nem kell olajcserét elvégeztetni az autómban, attól a legtöbb gyártó a garancia feltételek teljesüléséhez elvárja, hogy évente, vagy legritkábban két évente kötelező szervizre elhordjam az autót. És az, hogy ott nem cserélnek olajat, csak pollenszűrőt, meg számítógépre teszik, és átvizsgálják, vagy fékfolyadékot cserélnek, az nem olyan iszonyat nagy különbség. Tehát itt is az van, hogy nem az a 3 liter olaj kerül sokba manapság, amit bele kell tölteni az autóba olajcserélnél, vagy legyen 5 liter, mindegy, hanem mondjuk a szerviz, a márkaszerviz óradíja. És ha mind a két autóval foglalkoznak 40 percet vagy 1 órát, akkor ott hasonló óradíjat
fognak kiszámlázni. Meg ott is van féktárcsa, fékdob.
Igen, de ezek jóval kevesebbet kopnak, ugye az elektromos autóknál ezért is jobb a hatásfokuk, a villanymotor generátor üzemben lassítja az autót, tehát amikor, ha nem intenzív vészfékezésről van szó, akkor gyakorlatilag nem is használjuk a fékeket, az üzemi fékeket az elektromos autón, mert egyszerűen azzal lassítom, hogy visszatöltöm, és akkor ott nyilván nem a 100%-át, de mondjuk 60%-át a mozgási energiának visszatöltöm az akuba. Tehát a fékek kevésbé kopnak. Úgyhogy igen, egyértelműen van egy ilyen karbantartási költségbeli előny.
Nincs gyertyacsere.
Én úgy érzem, hogy ez leginkább akkor csapódik le a felhasználónál, ha valaki egy idősebb, már nem garanciás autót, ha elektromos autót használ, mert azt ő nem fogja elhordani évente a márkaszervizbe átvizsgálásra, és lehet, hogy ott 10-20%-kal kevesebbet fizet, mintha olajat is kéne cserélni, de azért mégis rendszeresen elmegy oda, és kifizet évente egy szemmel látható összeget a márkaszervizben. Ezt nem azt mondom, hogy nem kell karbantartani az idősebb elektromos autót, mert kell, sőt, ott már mechanikus kopások is sokkal inkább előfordulnak, de ott már profitálok abból, hogy nem kell olajat cserélni. Például még egy új autónál is, de jóval kevesebbet. Úgyhogy de, persze van egy ilyen üzemeltetési előny, de nem akkora talán, mint amennyire sokan hiszik vagy gondolják. A üzemanyagköltség az egy nagyon jelentős költség, vagy különbség, de itt ugye megint attól függ, hogy otthon tudom tölteni az autót, van napelemem, vagy nyilvános töltőre szorulok, és ha nyilvános töltőre, akkor melyik cég töltőjét használom, mert azért ott is van egy dupla szorzó. Tehát míg az egyik töltőhálózatnál most itt nem szeretnék neveket mondani, mondjuk 150 forint per kilovattóra a töltés, addig van olyan sok másik, ahol 250 vagy 300, és azért az egy dupla szorzó, nagyon nem mindegy.
Még most visszakanyarodva a új autóknak a vásárlására, említetted, hogy a kollégád Balázs csinált egy 10-es listát, két autót említettünk, te a kínait, meg én is a kínait, az 7,5 millió, és még ott van a Duster, és egy kicsit feljebb még mi van?
A Springre gondolsz,
ja, bocsánat,
szerintem.
Igen, a Spring.
Semmi baj. A Spring az a helyzet, hogy jelenleg van is, meg nincs is Magyarországon, csak kis teher változatban forgalmazzák éppen újonnan, emiatt nem került fel erre a listára. A Stellantis csoport több autóval volt jelen, vagy van jelen ezen a 10 legolcsóbb autó listáján. Gyakorlatilag itt ugye a Citroen EC3, a Fiat Panda, és még talán az Opel Frontira is belefér.
Ebben van olyan, ami 5 személyes?
Igen, ezek a 10-es listából 6 vagy 7 autó 5 személyes volt már. Ami még felkerült a listára.
Szaladjáros autónak.
Igen, a BYD-nak két típusa, és még egy titkos tipp a végére, ami ugyancsak akcióval, de becsúszott a 10. helyre. Nem tudom, hogy azóta változott-e az árlista, lehet, hogy más típus egy kicsit olcsóbb lett és kiszorítaná, de a Ford Puma az például egy hatalmas csomagtérrel rendelkező autó, mivel abból hagyományos hajtással is készül, az elektromos hajtásnak meg kisebb a helyigénye, olyan ügyesen el tudták helyezni a tervezők az autó hajtásrendszerét, akuját, hogy kis autó létére meghökkentően nagy csomagtérrel rendelkezik a Ford Puma, tehát ha valaki egyetlen autóként szeretné használni, akkor én javaslom, hogy nézze meg, próbálja ki, tetszik-e neki, bejön-e neki. Ez 5 személyes hatalmas csomagtérrel, az akkukapacitása viszonylag kicsi, de ezen nagyon jól tud kompenzálni a jó töltési görbével, gyorsan tölthető az autó, tehát hiába nem megy el annyit, mint egy nagyobb akus autó, de ugye itt nagyon nem mindegy, hogy 15 percre vagy 30 percre kell megálljak DC-t tölteni.
Mik azok a minimumok, amiket vásárláskor mindenképpen figyelnünk kell, hogy akár használtam, vagy újonnan benne legyen az elektromos autóba? Gondolom, hogy itt az, hogy tudja hűteni, meg fűteni a töltés, az az egyik.
Igen, az akku hőmenedzsmenttel nagyon sokat nyerünk, bár ez leginkább akkor fontos, hogyha hosszú távokra is szeretnénk menni az autóval, hogyha tényleg csak otthon töltjük és eljárunk vele a környéken 30 kilométert, akkor ez nem akkora előny vagy hátrány ennek megléte.
De az új autóknál ez már alap?
Nem feltétlenül alap. Gyártótól függ, van, aki beleteszi alapáron, de előfordulnak főleg a kis autóknál, ahol mondjuk nem hőszivattyú fűt, és az akut sem tudja hűteni-fűteni. De egyre inkább alappá válik. Én úgy gondolom, hogy azért ez egy fontos akku élettartam szempontjából és praktikum használhatóság, egy majdani eladhatóság szemszögéből. Ami még szerintem nagyon fontos, hogy ne emeljünk ki egy paramétert. Ne azért vegyük meg A vagy B autót, mert 100 kilométerrel nagyobb a hatótávja, hanem ezt így rendszerben kell nézni. A hatótáv mellé oda kell tenni a töltési időt. Itt a gyártók trükköznek ám, úgyhogy nagyon kell figyelni, mert mindenki megad egy ilyen durván fél órához közeli kialatta kifeletti töltési időt. Igen ám, csak míg korábban ez ilyen standardnak volt tekinthető, hogy a 10-80% közötti töltési időt adták meg, egyre inkább előfordul az, hogy mondjuk az egyik gyártó 20-80-at, sőt majd is láttunk, hogy 30-80-at ad meg. És nyilván az egy rövidebb idő 30-80-at tölteni, mint 10-re, és akkor ezt itt már nem fair összehasonlítani a két autót, tehát nézzük meg azt, hogy mekkora az autó akúja, mekkora hatótávot, ugye ez gyakorlatilag a fogyasztást kapjuk meg, hiszen 50 kWh akkuból, ha 200 km tudna menni, akkor az 25-ös fogyasztás lenne, ha 400-at, akkor meg 12-es feles fogyasztás, tehát gyakorlatilag ez a fogyasztás a VLTP ciklus szerint. Tehát nézzük meg a hatótávot, akkukapacitást, és nézzük meg a töltési időt, mert szerintem ez nagyon-nagyon fontos. És a hagyományos autós szemmel ez nem szempont, hiszen ugyanannyi perc alatt tankoljuk meg, sőt, igazából a tankolási időből az a legkevesebb, amíg belecsorog az üzemanyag, tehát mindegy, hogy nekem 30 vagy 80 literes a tankom a hagyományos autóba, ott elhanyagolható az a plusz fél perc, amíg csorog bele az üzemanyag, ott az inkább az idő, hogy bemegyek, kifizetem, állnak előttem, hotdogot kérnek, autópneumatikát, számlát kérnek, viszont az elektromos autónál ott a töltési idő azért még mindig számít, mert van olyan autó, amit mondjuk 45-50 perc feltölteni 10-80% között, meg van olyan, amit 18-25 perc. Én a saját tapasztalataimból megint hangsúlyozom, hogy nem területi képviselőként dolgozok, aki minden nap munkaügyben hajt és megy, mint az őrült, hanem én inkább ilyen családi felhasználásban gondolkodom, de én úgy érzem, hogy egy ilyen fél óra közeli töltési időt, ha tud egy autó, az az abszolút vállalható kategória. Mi többször beleestünk abba, hogy ha megálltunk tölteni mondjuk egy nyaraláson, az autó rég csipogott, hogy mehetnénk tovább, fel van töltve, de mi még nem végeztünk az összes gyerek mosdólátogatásával, az ebéddel, a cukrászdával, a fagyival, akármivel, tehát többször van az, hogy már az autó feltöltve vár ránk. Ennek ellenére, ha néha mégis sietnénk, akkor egy ilyen 20-25 perc az még abszolút a fájdalom küszöbön belül van, annyira nem fáj megállni, de azért, ha 50 percet kell egy autópálya pihenőbe tölteni, az már tud fájni, úgyhogy mindenképpen nézzük meg a töltési időt.
A fűtés legyen mindenképpen hőszivattyús?
Még ezt se jelentem így ki, nyilván előny, de ha kellően nagy az akku, és kellően hatékony az autó, akkor azért az tudja kompenzálni a hőszivattyús fűtés hiányát is. Viszont sokszor, amit beszéltünk, hogy az akku hőmenedzsment az egy fontos dolog, az sok típusnál együtt jár a hőszivattyús fűtéssel, tehát akkor ez nem is kérdés.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban tovább folytattuk Szűcs Gáborral, a villanyautósok.hu munkatársával készült beszélgetésünket, akivel most a megfizethető áru elektromos autókról, az akkumulátorok tartóságáról és a villanyautók szervizelési költségeiről beszélgettünk. Köszönjük figyelmüket! További kellemes időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg az Ökumené, a Testvéregyházak fél órája című műsorunkat, amelyben az evangélikus egyház kap főszerepet.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Nagyon működő és élő szövegvilágnak élem meg a Bibliát, ami nincs két fekete borítólap közé csomagolva, hanem úgy kinő onnan.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a Lélekhangolóban. Erdészné Kárpát Judit vagyok. Hogy milyen szerepet kaphat Handel messiása egy kislány életében, és hogyan tanít Istenről egy Krisztusban hívő magyar tanára műelemzések során? Ezek is szóba kerülnek vendégünkkel, Farkas Sárlottal, a Deáktéri Evangélikus Gimnázium magyar hittanszakos tanárával. Vendégem Farkas Sárlott, a Deáktéri Evangélikus Gimnázium magyar és hittan tanára. Kezdjük azzal, hogy a te életedben hol jelent meg először Isten? Gyerekkorodban már jártál gyülekezetbe?
Szeretettel köszöntöm én is a műsornak a kedves hallgatóit. Igen, én alapvetően gyülekezetbe járó családból származom, de persze ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az embernek személyessé is válik a hit. És nekem nagyon érdekes volt az életemben, hogy 6. és 7. koromban lett egy hívő zongoratanárom, a csoportunk szolfés tanára is, és 7. korunkban kitalálta, hogy zenetörténetet fog tanítani, és ő gyakorlatilag a zenetörténeti stúdiumba építette bele az evangéliumot. Ami engem a legjobban megérintett, ez a Handel messiás volt, és hát az a részlet, amiben ugye az Ézsaiás 53 alapján Jézus szenvedés történetének a proféciája van, és amilyen dinamikus, tehát le is játszotta a tanár nekünk ezt a zenét, megállt, aztán utána zongorával többször, a fájdalmak férfia és betegség ismerője Krisztusról ott egy egészen lassú és fájdalmas rész van, amikor a megkorbácsoltatásáról van szó, akkor ahogyan felpörög a ritmus, és bevallom, hogy engem ezen keresztül szólított meg Isten. Lehet, hogy ma azt mondaná az ember, hogy fú, akkor még túl fiatal voltam ehhez, mondjuk 13 évesen, de hát 7 gyerekes családból legidősebb gyerekként egy picit talán koravénebb voltam, mint a kortársaim. És aztán ezt követte az, hogy tudatos gyülekezetváltással kerültünk Itt és István érdi evangélikus gyülekezetébe, ahol ő is akkor viszonylag új volt lelkészként, még diakónus lelkészként, 8 órás főállású hőerőműbeli munka mellett volt lelkész, tehát ez szintén egy nagyon komoly példakép volt számomra, hogy ő érti a dolgozó, a tanuló, a embereknek az életét, és nem csak úgy beesett a munkája után, hanem mindig jelen volt, mindig ott volt, és így módon már én nekem tudatos döntés volt, hogy konfirmálni szeretnék. Hát ez egy csodálatos lelki műhely volt, az az 1 év készülés István bácsival. És aztán már a konfirmációm előtt, nem sokkal, itt a gyülekezetben véletlenül, hátul az iratterjesztésnél egy evangélikus életben láttam egy picike szürke hirdetést arról, hogy felvételt hirdet a Deáktéri Evangélikus Gimnázium, akkor még ismeretlen iskola. Tehát én akkor tudtam, hogy ott lesz a helyem a Deáktéren. És hát ez volt 93-ban.
Milyen tapasztalataid voltak? Milyen volt akkor a diák élet, vagy milyen volt egy újrainduló, vagy egy hát új evangélikus gimibe járni?
Hát egyfelől nagyon izgalmas volt, mert akkor kaptuk vissza az épületet, tehát a nálam egy évvel idősebb, 92-ben kezdett évfolyam, ők még itt egy bérelt helyszínen töltötték 2 osztállyal az első tanévüket, és akkor hát 93-ban 6 osztállyal kerültünk be ide az iskolába, és hát végül is milyen volt az iskola, tehát valahogy így szó szerint pincétől a padlásig mi fedeztük föl, az elején volt, hogy nem volt még minden teremben pad, és akkor körbeültünk, nem tudom, angol órán, párnákon, a földön, meg az alaksorba csöpögött a víz, akkor a, nem tudom, 50 éve ki nem nyitott padlásról háború korabeli luterániakottákat cipeltünk le a derékig érő porból, tehát kicsit úgy mi vettük birtokba az iskolát. Nyilván egy iskola kezdeti éveinek minden gyerekbetegségével találkoztunk, az első pár évben sok volt a tanárváltás, nyugdíj közeli kollégákat tudtak meghívni, akik egy-egy évet tanítottak, aztán ez nagyon gyorsan beállt, mert most éppen az a iskolának az egyik előnye, hogy stabil a tanári kar, de hát az elején ez egy nagyon képlékeny időszak volt mindenféle szempontból, tehát mindig technikailag, mint hogy beleöljünk a tanulásba, mint hogy kialakuljanak az iskolának a hagyományai, az arculata.
Milyen lelkiséget éreztél akkor az iskolában, hiszen azért jöttél ide, mert hívő fiatal voltál, gondolom ezt kerested is akkor.
Igen, kerestem, és hát ez egy meglepő élmény volt, hogy nem csupán olyan gyerekek jöttek ide, hanem mert sokukat, ugye hát egyházi iskola, akkor benyomjuk a gyereket. És az elején én ezen egészen meglepődtem. De azért jó érzés volt, hogy találkoztam olyanokkal, akikkel lelkileg is megértettük egymást, sőt, azt tudom mondani, nem csak a saját osztályomból, hanem mondjuk alattam egy-kettővel járók közül, és még mindig van olyan, egy-két olyan több évtizedes barátságom, nem tudom, például Németországban élő orvosbarátnőm, aki alattam járt, és akivel tényleg lelki kapcsolatban vagyunk, imádkozunk egymásért, és megmaradtak ilyen kapcsolatok. De akkoriban egyébként még nagyon nehéz volt, tehát nem volt stabil hitélet, nem volt még olyan, hogy iskola lelkészi státusz, akkor egy-egy lelkész a saját szolgálata közben kiszakított időt, jött, ment, beugrott, tartott egy-egy hittanórát. Nem volt ez még akkor egy ilyen stabil lelki bázis. Hát ez majd évekkel később alakult ki.
A Magyar Evangélikus Rádió misszió műsorában vendégünk Farkas Sárlott, a Deáktéri Evangélikus Gimnázium tanára. Ha ugrunk 10 évet, te 2002-től tanítasz itt aztán. Hogyan alakult a pályaválasztásod? A tanítás vonzott, vagy nagyon megszeretted az irodalmat, illetve az Evangélikus Hittudományi Egyetemen? Mikor kezdted el a tanulást, ezzel párhuzamosan, vagy később?
Hát ez izgalmas volt, mert amikor én érettségiztem, akkor volt egy olyan, hogy nem lehetett szakpárra jelentkezni bölcsészkarra, illetve 2 évre bevezették a tandíjat is. És ott nagyon szomorú voltam, hogy leredukálódott egy szakra, amire tudtam menni, és akkor hát így mentem a magyar szakra, és akkor 2 évvel később, ahogy ez a tandíj mizéria feloldódott, kezdtem meg ugyanúgy az 5 éves nappali képzést a teológián. Tehát ennyi csúszás volt. A bölcsészkarra nem is feltétlenül azért mentem, mert tanár akartam volna lenni, sok minden volt bennem, hogy újságírás, meg egyebek. De aztán ugye a gyakorló tanítás során, meg ugye az egyetem közben azért formálódott bennem, és akkor, amikor én a Traffordban gyakorló tanítottam, és még véget sem ért a gyakorló tanításom, akkor megkerestek a Deák térről, hogy hát egy tartósan hiányzó kolléganő helyére egy csoporthoz be kellene ugranom. És akkor onnan már egyenes utam volt, azt hiszem, hogy már ugye a Traffordos gyakorló tanítás alatt is észrevettem azt, hogy ez az én személyiségemhez passzol, vagy ez az, ami én vagyok, vagy ez az én hivatásom, amit kaptam, és hogy mellette újságba írni, vagy újságot szerkeszteni, vagy bármit csinálni, azt nyilván az lehet majd. De hogy már 2002 őszén akkor el tudtam kezdeni itt a Deák téren tanítani, és akkor a teológia befejezését meg ezzel párhuzamosan.
Mennyire Istennel éled meg ezeket a döntéseket? Mennyire voltál ebben olyan típus, aki megimádkozza, hogy szoktuk mondani, vagy elég neked az, ahogy alakulnak az események, hiszen azokat Isten kezében tudod?
Hát ez úgy nagyon-nagyon változó. Tehát a Deák térre bekerülésem közben is történt olyan, hogy becsukódott egy kapu, de aztán utána újra visszahívtak. Igazából, ahol bennem nagyon sok minden formálódott, az a teológián volt a hittanári képzésben, aminek akkor a Szabóné Mátrai Marianna volt a vezetője is. Én tőle nagyon sokat kaptam. Blokkosított óráink voltak, volt, hogy elutaztunk 2-3 napra. Akkor egyszerűen olyan műhely munkákban volt részünk, vagy akár Hézser Gábor tartott nekünk mentálhigiénist, pasztorálpszichológus. Ugye együtt formálódott ki bennünk ez a hivatástudat, tehát az önismerettel párhuzamosan, hogy akkor én most tényleg ezt akarom csinálni, Isten engem tényleg ide küld, milyen felelősséggel jár a tanítás. Ezek nekem nagyon sokat adtak. Igen, és azt gondolom, hogy minden mai napig van, amikor nagyon egyértelmű iránymutatást kapok Istentől. Tehát amikor mondjuk nagyon szükségem volt, mert például anyagilag nehéz helyzetbe kerültem, akkor engem megkerestek mondjuk egy másodállás lehetőségével, amiről én nem is gondoltam soha, hogy én ilyenért folyamodnék. Valahogy így jönnek általában, Isten küldi ezeket. Sokszor persze többet is küld, és a szelekciót rám bízza, néha nehéz nemet mondani bizonyos dolgokra, de amire meg nem tudok nemet mondani, azt meg úgy fogom fel, hogy az meg szolgálat.
Ha már a munkák, a szolgálatok vállalása, nem titkoljuk a hallgatók elől, hogy szolgálatként végzed az Evangélikus Missziói Központ és Rádiómisszió kiadványainak a szöveggondozását már több mint 10 éve, kis megszakítással, de most újra pár éve. Ez mit ad neked? Hát remélem, hogy neked is ad, hogy mindenféle szövegeinket megolvasod, javítod, véleményezed is, ami nekünk is nagyon-nagyon sokat számít és segít.
Hát én valamire ebből nagyon sokat épülök, tehát azt talán még el kell mondani a hallgatónak, hogy nekem van egy kiadói szerkesztői végzettségem is, és alapvetően nem csak egyházi kiadványokat nézek át, hanem mondjuk bizonyos kiadóknak szép irodalmat, regényeket, könyvhétre, tehát részt veszek ilyenekben is sokszor, hogy beszélgetések írókkal, költőkkel, meg könyvemutató, meg recenziókat is írok, viszont hát ebből egy évben néhányat vállalok csupán, így a főállású tanítás mellett. Amikor még kicsik voltak a gyerekeim, akkor nyilván templomban a gyerekórákban vettem részt, amikor ovisok voltak ovis korosztályban, amikor kisiskolások kisiskolás korosztályban. Aztán rájöttem, hogy gimnazistákra vagyok bekötve, és akkor így nekem éppen jól is jött az, hogy úgy térhettem vissza egy kis, ahogy Judit is mondta, némi megszakítás után a Hídmagazin és a Missziói Központ kötelékéből, akkor tényleg így őszinte szívvel tudtam azt mondani, hogy igen, én szerettem volna valami szolgálatot vállalni, és én hiszem, hogy áldáson ezen a szolgálaton, és bevallom, hogy az, hogy én első-második olvasója lehetek bizonyos cikkeknek, vagy meg egy formálódó, egy adott téma köré épülő magazinnak, ez nekem egyfelől egy kitüntetés, másrészt meg tényleg tudom úgy olvasni, hogy nem csak a helyesírási vagy stilisztikai dolgokat nézem, hanem így hálás vagyok, hogyha mondjuk van teológiai jellegű, vagy látásmódbeli jellegű észrevételem, akkor azt is meg tudjuk a Juditékkal, kollégákkal beszélni, és én is egy olyan anyagot olvasok, ami által épülök.
Gimnázium honlapján a bemutatkozódban olvastam, hogy a kedvenc területeid első pontja a Biblia, utána pedig további irodalmi olvasmányok. Miért került oda a Biblia, és a Biblia számodra, mint irodalmi mű is, magyar tanárként mit jelent?
Ez egy érdekes dolog, épp az egyik osztályban most kezdünk el a Bibliával irodalom órán is foglalkozni. Nyilvánvalóan hát alapvetően a Biblia az Isten igéje, és ma is nagyon-nagyon-nagyon aktuális, nem valami archaikus, leporolandó múzeumi tárgy. Ez egy kicsit ilyen paradox dolog, amikor irodalmi szempontból közelítünk hozzá, de igenis megvannak az adott bibliai részleteknek a szépségei, vagy bizonyos szövegrészeket, hogyha mondjuk műfaji szempontok alapján elemzünk, azáltal tehát egészen új megvilágításba kerülhetnek a dolgok. Tehát, hogyha például Jónás könyvét egy kezdetleges novellaként elemezzük, akkor látjuk, hogy ott van a végén a csattanó, ami egy novellának a kötelező eleme, Isten humora, hogy hát ott van a duzzogó proféta, aki nagyon szeretné végignézni, hogy a kénküves ménkű hogy csap bele, nem hisz abban, amiről ő prédikált, ilyenek vagyunk mi, ilyen duzzogó Jónások, és akkor hát Isten a helyet, hogy kirúgná az engedetlen profétát, aki egyáltalán nem profétaként viselkedik, a helyet azt mondja, hogy hát én most tényleg ne szálljam ezt a böhöm nagyvárost, meg ott az a sok állat is, szóval hogy Istennek humora van, és hogyha ez egy kicsit ilyen műfai szempont irányából látjuk, akkor ugye sokan úgy gondolják, hogy fú, az Ószövetség Istene, az bizony a jutalmazó, büntető és szigorú, és nem tudom. De hát itt van egy olyan Isten, aki régeség lehajíthatta volna a Targetosztról ezt a Jónást, és ahelyett végigjátsza vele, a tököt növeszt fölé, elszárazhet, végig humorral kezeli, és szerintem mosolyogva nézi ezt a duzzogó, a leizzadó, a halbűzös, a nem tudom milyen Jónást, amilyenek egyébként mi is vagyunk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a irodalmi megközelítés sokszor plusz értelmezést, meg plusz segítséget ad hozzá, vagy hogy mélyebben bele tudjunk látni a szövegbe, de azt tényleg ki kell hangsúlyozni, hogy alapvetően Isten üzenete és Isten igéje, tehát nem irodalmi mű a Biblia, de én azt gondolom, hogy mi minden nap találok egy-egy igeverse olvasása során új üzenetet, akár az aznapomra nézve, akár egy időszakra nézve, ami aktuális arra, hogy például elküldjem hozzám lélekben közel álló barátomnak, akinek arra van szüksége, tehát nagyon működő és élő szövegvilágnak élem meg a Bibliát, ami nincs két fekete borítólap közé csomagolva, hanem úgy kinő onnan.
Tudod magyar órán is képviselni a hitedet? Mint ahogy a zene tanár az életedben, akár egy órai műelemzés, bűn és bűnhődés, mert tudom rólad, ezt is olvastam, hogy a nagy orosz regények is a kedvenceid. Olyan regények vagy művek, amik tartalmazzák a potenciált, hogy beszélj a hitedről, adnak esélyt, lehetőséget arra, hogy a gyerekeket bevond ugyanebbe a világba?
Mindenképpen, és van nagyon sok irodalmi mű, ami tényleg expliciten összevethető a Bibliával, akár a tényleg a bűn és bűnhődésben, amikor a gyilkos és a prostituált ülnek a gyertyafény és az evangélium fölött, és ugye a János evangéliuma 11. részéből olvassa fel Szonya a Lázár feltámasztását hát az éppen lélekben halálban levő Raskolnyikovnak, tehát nyilván ezek adják magukat egyértelműen. Aztán vannak olyan irodalmi művek, ahol látensebben van benne az Isten igéje, de ki lehet bontani. Sokszor ledöbbennek a gyerekek a Ottig Géza iskola határon kapcsán, hogy ugye a római levélből ez a nem az é, aki fut, non est volentis, házfalra írott idézet szövődik bele a regénybe, de mindig elolvastatom a gyerekekkel, vagy kinyitjuk a regény elemzésekkor, hogy nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, elemezzük, fölírom a mondatot, mit állítunk, nem azé, és mi az alany, és akkor keressük meg az alanyt, mi hiányzik a regényből, és akkor kinyitjuk, és hát ott a fejezet cím a római levélben, hogy hát Isten kegyelméről szól. Tehát, hogy gyakorlatilag ezt a regényt, ha anélkül olvassuk, ami el van benne rejtve, az Isten kegyelme látensen, mondjuk a katonaiskolai szenvedések között, és aztán, ha meg a szöveget jobban felfejtjük, akkor lehullott az első hó, az égi kegyelem. Nagyon sokszor benne van például a szöveg motívumvilágában. Vészkorszakban íródott, meg kiadott regényben rejtjelezni kellett ezeket az üzeneteket, de hogy hogyan tudjuk dekódolni, hogyan tudjuk kibontani. És akkor ezeken ugye már mondjuk ezt 18 évesen, tehát 12-ben veszük, és úgy ledöbbennek a gyerek, és azt mondja, hogy tényleg így. Szóval én azt gondolom, hogy nagyon sok helyre be lehet vinni az irodalomtanításba az evangéliumot, ahol tényleg a szöveg is engedi, vagy ahol úgy adja magát.
Ugye mindig vannak mai fiatalok, és azokat illik kicsit úgy megítélni, meg néha szidni. Nem tudjuk, hogy hogyan adható a kezükbe a Biblia, vagy egyáltalán fognak-e Biblia olvasóvá válni valaha. Te milyennek látod őket?
Hát én ez a mai fiatalok, ez jó kérdés. Mint az iskola volt diákja, hiába tanítok már jó 20 éve az iskolában, én mindig is volt diák leszek. Egyetlen egy dologban vagyok tőlük távol, hogy bizonyos nyelvi regisztereiket én nem beszélem. Annyira dinamikusan változik a közösségi média nyelvhasználata, hogy ezt szerintem ezt nem tudjuk utolérni. Nem is biztos feltétlenül, hogy kell, de én azt gondolom, hogy elérhetők a gyerekek, meg a, szerintem így a Biblia felé is. Az igaz, hogy mivel pörgetik a telefont, nagyon-nagyon nehezen köti le őket egy olyan regény, aminek nem annyira pörgős a cselekménye, mint egy Harry Potternek, vagy egy Percy Jacksonnak. De én azt gondolom, hogy ha hagyunk időt arra, hogy elmolyoljunk, elbeszélgessünk, megemészgessünk egy-egy művet, megálljunk egy, nem tudom, egy mixátnál, atomjaira szedjünk egy Dostojevszkit, ami tényleg nehéz és hosszú. De én azt gondolom, hogyha egy-egy ilyen regénybe nagyon-nagyon mélyen bele tudunk úgy menni, hogy ők maguk is érdekeltek legyenek, akkor egy darab ilyen beavatási rítus, én azt gondolom, ha a gimi alatt nem is fog több vastag regényt elolvasni, de aztán később igen. Szerintem úgy el lehet őket érni. A kicsiknél például nagyon érdekes, ritkán tanítok kisebbeket, néha kapok hitencsoportot, most is van, és a Biblia felfedezése, tehát be kell csukni a Bibliát, úgyhogy előtte persze gyakorolgattuk. És a gyerekek versenyeznek azon, hogy kitalálja meg korábban az igeverset, és múlt órán pont nem volt kikeresős verseny, egészen csalódottak voltak. A napi szintű bibliaolvasást egyházhoz kapcsolódó felnőttek is néha elmondják, hogy nagyon nem része a hétköznapjaiknak, tehát ez nem csak a fiatalokra vonatkozik. Azt, hogy az emberi jó időpontba illesz be a napjába, amikor tényleg oda tud figyelni. Szerintem ez egy életen át való tanulás, vagy ez az életen át tartó megtérés, ahogy Luther mondja, ez annak a gyakorlata. Hát ez hullámzó szerintem.
Lélekhangoló.
Ha visszatekintesz az életedre, volt újra meg újra egy erősebb újraindulás volt, ha nem is megtérésnek nevezzük ezt, vagy nem biztos, hogy az a luteri értelmezésen túl erre a jó szó, de egy-egy megújulás, és ezt mi generálta, vagy mi segített ebben?
Amikor például Szeverényi Jánosnak a hifijébe, a hétfői felnőtt ifjúságába jártam, akkor mindig volt megújulás például egy-egy nyári tábor alkalmával. Később aztán érdekes módon nem az ilyen pozitív dolgok voltak, amik újra közelebb vittek Istenhez, hanem inkább a nehézségek érdekes módon. De azt tudom mondani, hogy a mélységekben megtaláltam a kegyelem felhajtó erejét, és ezért nagyon hálás vagyok, és nem mondom azt, hogy a mélységek azok elmúltak, azok ott vannak az ember életében, de azt tudom mondani, hogy ahogy a Zsoltáros is mondja, hogy ha a halál árnyékának völgyében járok, nem félek, mert te velem vagy, tehát Jézus nem azt ígérte, hogy nem lesz halál árnyékának völgye, mert az van, nagyon sokszor van, hanem azt, hogy ő ott velünk lesz. És az utóbbi éveimben sok ilyet tapasztaltam, de az volt a jó, hogy tudtunk sorstársakkal összekapaszkodni ilyen szempontból, lelki szempontból.
Mi az, amiben leginkább megélted ezt a felhajtó erőt, ezt a segítségét Istennek az ilyen krízisekben?
Az utóbbi években a technika már nem jelent egy ilyen idegen dolgot, hanem azt tudjuk mondani, hogy igenis van közvetítő szerepe, és nem kell rá haragudni. Barátnőmmel telefonon imádkozom egy héten egyszer. A legjobb hívő barátnőm egész hasonló nehézségeken ment át, magánéletét tekintve, vagy akár a egészségi problémákat tekintve, így tudjuk kísérni egymás életét, és nagyon-nagyon sokat jelent a közös imádság, akár élőben, akár telefonon, és egyébként erre szeretnék másokat is biztatni, mert bizonyára mindenkinek megvan az élmény, hogy amikor az ember nehézségekben van benne, nem nagyon szeret panaszkodni, de ilyenkor a saját imádságunk egyrészt megkeseredik, másrészt meg olyan egyfókuszúvá válik, hogy csak azért nyöszörgök az Istennek, hogy hozzon ki ebből. És ami a legrosszabb az, hogy az ember ilyenkor a saját problémájával fogja magát azonosítani, identifikálni. Mondjuk az ápolandó rokon, a problémás kamaszgyerek, a hűtlen házastárs, a rettenetes diagnózis. És én azt gondolom, hogy a közös imádsághoz ezért fűződik Jézusnak az az ígérete, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok köztük, mert én azt tapasztalom meg a közös imádság révén, vagy más előtt kimondani Isten előtt a nehézségeimet, az egyfelől olyan, hogy a teher is oszlik, jobban látom kívülről, a probléma fölé tudok emelkedni. Ha nem is tudom letenni, amit ugye sok kegyes kegyetlen mond, hogy tedd le, engedd el, nem, mert az ember a kamasz gyerekét, a beteg ismerősét, a saját diagnózisát elengedni nem tudja, átengedni viszont igen Istennek. Tehát ahogy például a Márk evangéliumában ott van az apa, aki végül odahozza Jézus elé a fiát, és segíts Uram a hitetlenségemen, ezt tudja neki mondani. Tehát nem azt mondja, hogy ő elengedte, ez már nem az én gyermekem, át tudja engedni a kontrollt a problémája fölött Jézusnak.
És mit tegyünk, hogyha nem változik ez hosszú-hosszú ideig, Isten, mintha nem hallgatná meg az imádságod?
Ezért is fontos az, hogy közösen, tehát tényleg ez a ketten vagy hárman, mert amikor az egyik hüngörnyedezik, és éppen úgy van benne, hogy igen, miért imádkozunk évek óta, mint hogyha nem lenne semmi előre mozdulás, visszacsúszás van, akkor a másik az, aki kirugdos engem a gödörből, és aztán majd lesz olyan időszak, amikor meg majd én fogom őt kirugdosni. Ez az egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét.
Annak is ugyanolyan élő lehet az ima élete, akinek nincsenek aktuálisan különösebb problémái?
Az ember gyárilag olyan, hogy sokszor akkor kezd el Istenhez kiáltani, amikor baj van, de én nagyon fontosnak tartom azt is, hogy amikor nincsen probléma, és egyébként még visszatérve az előzőre, ha az ember, amikor problémája van, és akkor imádkozik, vagy akkor együtt tud, vagy meg tudja osztani valakivel a terhét, akkor tud arra rájönni, hogy amíg a problémát egyedül cipeljük, addig csak azt látjuk. Kicsit ez olyan, mint amikor az ember így hegymenetben van fölfelé a kirándulás közben, és amíg csak a hátizsákon vágja a vállamat, és egyedül cipelem, csak azt látom, de ha meg elkezdek valakivel menet közben beszélgetni, akkor észreveszem a gombákat, a virágokat, a kavicsokat, a halmacseppen megcsillanó fénysugarat, aztán fölérve a hegytetőre az óriási nagy perspektívát, a gyönyörű szép látványt. Tehát az imádságnak van egy olyan nagyon fontos szerepe is szerintem, hogy hálát adjunk Istennek, vagy hogy észrevegyük azt, hogy ha be is vagyunk záródva, aktuálisan a hétköznapjaink fogjai vagyunk, tágas térre tudja az imádság állítani, vagy az imádság által Isten a lábunkat ki tudja emelni, a fejünket és a szívünket és a tekintetünket a hétköznapokból, észre tudjuk venni az életnek az apró szépségeit, mindazokat, amiért hálásak lehetünk, derűt tud adni, és egészen más indulást a hétköznapokban, és amikor a legnagyobb problémák vannak, én ebben tapasztaltam Isten vezetését, a legnagyobb traumák idején is, amikor becsukódik magam mögött az iskola kapuja, akkor is tudunk órán néha nagyokat nevetni, mert Isten engedi kívül hagyni a nehézségeket.
Mi az a reménység, ami leginkább éltett téged most a napjaidban, közeli, távolabbi jövőre tekintettel?
Hát az, hogy a reménység nem szégyenít meg. Az ember hajlamos a kudarcait, vagy az életben a problémákat a saját nehézségeinek, szégyenének megélni, és a mi Istenünk a reménység Istene, aki nem szégyenít meg, hanem azt mondja, hogy örömre derül az arcunk, hogy felvidít bennünket, és hát bennem ez a reménység van, hogy Isten az ő gyermekeit szeretné derűs és örvendező embereknek látni, Krisztus jó illatának lenni, ilyenni akar minket változtatni, már itt, a saját közegünkben. És szerintem, hogyha erre nyitottak vagyunk, erre a reménységre, hogy ő formál minket minden körülmények között, akkor szerintem megkapjuk ennek a derűjét, örömét a mindennapokban.
Kedves hallgatóink, a végéhez közeledő lélekhangoló műsorban a Deák téri Evangélikus Gimnázium magyar hittanszakos tanára Farkas Sárlott volt a vendégünk. Ő kiadói szerkesztői végzettségét a tanítás mellett hasznosítja, például szépirodalmi könyvek szerkesztőjeként, de nagy örömünkre olvasószerkesztőként, korrektorként kiveszi a részét az Evangélikus Missziói Központ és Rádiómisszió kiadványainak elkészítésében is. Charlotte gyermekkori hitre jutásáról, viharokban edződő felnőtt hite alakulásáról, erőforrásairól beszélt nekünk a lélekhangolóban. Az elhangzottak és további interjúink megtalálhatók az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.lutheran.hu webcímen, a Spotify-on lélekhangoló podcastként és YouTube-on az Evangélikus Missziói Központ csatornáján. Írhatnak nekünk a műsorral kapcsolatban e-mailjeiket. E-maileket az evmis@lutheran.hu címre várunk, SMS-t a 0620 620 36 79-es számra küldhetnek. Munkatársaimmal együtt szeretettel búcsúzom. Erős vár a mi Istenünk.
Kedves hallgatóink, az Ökumené a Testvéregyházak félórája című műsorunkat hallották, amelyben az evangélikus egyház jutott szóhoz.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek